Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Szabó Liliana, akit köszöntök, szia!
Szia!
És mondhatom, hogy a területed a kardiovaszkuláris képalkotás.
Igen, ez így igaz, és ezen belül is én elsősorban a szívemer vizsgálatokhoz értek.
Néhány héttel ezelőtt volt a CEU Határtalan Tudásnak egy előadása, amiben az volt a felvetés, hogy mit adhat az AI a tudománynak, és ennek az egyik előadója, vagy ennek a beszélgetésnek, ennek az esnek az egyik résztvevője te voltál. Nyilván gondolnám én, hogy a saját területeden, hiszen a szív MR-nek az olvasása, kiértékelése, az feltehetően, ha az AI is ott van és benne van, akkor nagyon sok mindent megrövidít. De én előtte, mielőtt erre rátérnék, én azért rámennék arra, hogy a szívemerhez pontosan mit tud.
Szívemer vizsgálat egy olyan képalkotó technika, ami mágneses rezonancián alapuló képalkotás. Itt tulajdonképpen a legfontosabb, és ami elkülöníti a többi szív képalkotásban használt diagnosztikus módszerről, hogy nagyon pontos szöveti, tehát a szívizmot jellemző információt nyerhetünk, arról, hogy pontosan milyen az összetétele ennek a szívizomnak. Meg tudjuk mondani például azt, hogy egy éppen jelenlévő sérülés mondjuk okoz-e aktív gyulladást, vagy akár egy adott sérülésben kialakul például szöveti sérülés, ami mondjuk a szívizomsejtek elhalásához vezet. Ezt úgy hívjuk, hogy nekrózis, de természetesen ennek a mintázata az akár el is mesélheti nekünk, hogy mi okozta például az adott szívizomsérülést. Emellett nagyon pontosan le tudjuk írni, hogy milyen a szív funkciója, hogy mekkorák a méretei, és sok esetben, amikor akár kérdéses egy diagnózis, segíthetünk pontosítani, vagy megadni a diagnózist ezekben a nehéz esetekben is.
Jól gondolom, hogy ez azért nem egy régi diagnosztikai eljárás?
Kifejezetten modern képalkotó technika. Úgy is szokták mondani, hogy az utolsó nagy publicitás nyert képalkotó technikáról van szó. Igazándiból a nagyobb léptékű klinikai alkalmazása az tulajdonképpen csak az elmúlt 15 évben lett általánosan használt. Magyarországon például professzor Simor Tamás kezdte el, illetve hozta be, volt az úttörője ennek a technikának. A Városmajori Klinikán azért már a 2000-es évek végétől, közepétől végezzük ezeket a vizsgálatokat.
Miért érdekelt téged ez a terület? Mert ha jól gondolom, azt azért elmondhatom, hogy elég fiatal vagy, tehát azt gondolom, hogy te már akkor kerültél erre a pályára, amikor ez már ott volt. Tehát, hogy így az elmúlt 15 éven belül, mondhatjuk így.
Nekem a szívem, mert az abszolút szerelem volt első látásra. Szó szerint harmadéves orvostanhallgató voltam, amikor a nyári belgyógyászat gyakorlatomat a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán tölthettem, és itt a gyakorlat részeként a képalkotó részre is ellátogathattam, és betekintést nyerhettem abba, hogy hogyan készül egy szívemer vizsgálat, és ekkor rögtön tudtam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni.
Na, mert hogyan készült? Hallgató barátom, mondd el, hogy egy szívemer vizsgálat az mit jelent, hogyha páciens részről nézzük?
Igen, azért a páciens részről ez egy kihívást jelent, és tulajdonképpen egy szinte olyan, mint egy búvár gyakorlata, hogy néha az asszisztensek mondják, hiszen itt ugye nagyon fontos, hogy ennél a képalkotó technikánál oda kell figyelnünk arra, hogy mindig a szív, ami egy mozgó szerv, ezt sokkal nehezebb képalkotni, mint egy nem mozgó szervet, és ugye a légzésünkkel is mozog fel le, ahogy a...
Hál' Istennek,
igen, megjegyzem. Igen, és ugye van egy saját természetes mozgása, egy összehúzódása is a szívnek. Úgyhogy mindezeket ki kell küszöbölnünk, ezért oda kell rá figyelnünk, hogy stabilizáljuk egy bizonyos ponton ezt a szervet, és éppen ezért arra kérjük a betegeinket, hogy minden alkalommal, amikor a gép felvételt készült, szívják be a levegőt, fújják ki, és ne lélegezzenek, és ezután kezdjük el elkészíteni a képeket, és ugye ez azt is jelenti sajnos, hogy elég hosszantartó vizsgálatról van szó. Először lokalizáljuk, hogy merre van a mellkason belül a szív, hogy pont utána megtervezzük, és itt például a mesterséges intelligenciának abszolút van is szerepe, hogy automatikus tervezésben segít nekünk, és ezután elkészítünk olyan mindenki által használt kiértékelésben úgymond standardizált felvételeket, amivel lefedjük a teljes szívet. És ezt követően eldönthetjük, hogy milyen fajta felvételekre vagyunk még kíváncsiak, milyen további információra van szükségünk, például az említett mondjuk gyulladás, ödéma, vagy akár ugye a szívsérülés, sek megítélése céljából, és összességében a vizsgálat azért abban az esetben, hogyha nem adunk kontrasztanyagot, körülbelül egy 25 percig tart, abban az esetben viszont, hogyha kontrasztanyagot is adnunk el, és még pontosabb karakterizálást hajtunk végre, akkor pedig azért olyan 45, akár 50 perc is lehet.
Na, egyébként most elmondtad a páciens oldalon túl azt is, hogy ez
kihívás.
Hogy így van, tehát hogy ezt azért szerintem ezt lehet érzékelni ebbe, hogy izgalmas, sok összetevős, nem változatos,
abszolút.
Mondhatom így, hogy annak, aki végzi ezt a vizsgálatot, rengeteg dologra kell figyelnie, rengeteg mindent kell összevetnie, és ilyen értelemben abszolút kihívás és izgalmas. Szóval, hogy ezt értem. Tehát első látásra azt mondtad, hogy neked pont arra van szükséged, hogy ilyen módon közd le az energiáidat, hogy egy hogy szívemeriket olvass, és azok alapján segítsd a diagnosztikát akár.
Igen, itt ugye ezt a technikát nagyon, a betegségek nagyon széles spektrumát
erre
tudjuk így vizsgálni. És erre egy rendkívül izgalmas és sokszínű beteganyagról is van szó, akik önmagukban nagyon-nagyon érdekesek, illetve az információ, amit adunk, nagyon sokszor kulcsfontosságú, és segíti az ő gyógykezelésüknek a meghatározását, ami szintén egy fontos, nagy jelentőséggel bíró.
Hát mindenképpen, hiszen hogyha jól értem, akkor ez rájöhet, vagy ezzel rá lehet látni olyan dolgokra, amikre ennek a megléte előtt nem lehetett, az befolyásolhatja akár a gyógyszerezést, akár a műtéti eljárást, egy csomó mindent.
Természetesen.
Na pont erre akarok rátérni, hogy ha megteszed, hogy elmondod, hogy mi a szív CT és MR között a különbség, és hogy ez betegségcsoportokban is jelente különbséget.
Uh-huh. Tehát a két képalkotó technikának az alapvető fizikája is teljesen más. Azon, amin alapszik a fizikai szabályrendszer is teljesen más. Az egyik oldalon ugye a CTL, ahol igazándiból a mondjuk a röntgen sugárzás egy tovább fejlesztett, de hogy itt tulajdonképpen sugárzással dolgozunk, így a sugárfogó dolgoknak a leképezésére leszünk képesek, és hogy mit is jelent ez, hogy ne legyek absztrakt, például a méznek a kimutatása, akár mondjuk a csontos részeknek a kimutatása, az arra mind-mind alkalmas. Ugye a CT esetében egy az, hogy máson alapszik fizikailag a képalkotás, nagyrészt más dolgokat nézünk vele, más a sebessége, ugye a CT esetében egy vizsgálati protokoll, még abban az esetben is, hogyha több pillanatban akarjuk lehúzni a felvételeket, akkor is egy néhány percről, vagy akár a szívritmus beállításával együtt is tényleg egy 15-20 perc, vagy hát nyilván, hogyha begyógyszerezzük, és mondjuk akkor akár fél órát igénybe vehet, de hogy egy nagyon gyors képalkotási technikáról van szó, míg az MR esetében ugye itt tulajdonképpen a szervezetünkben lévő vízmolekulák, illetve a szervezetünkben lévő protonokat gerjesztjük, és azután azok visszatérnek, relaxálódnak, és ezeket a relaxációs időket fogjuk megmérni. És ugye a kontrasztanyag, amit adunk, az is teljesen más, és annak a dinamikája is teljesen más. Éppen ezért mondjuk a betegségcsoportokban, hogyha csak egy nagyon nagy különbséget kéne tennünk, mondjuk a szív, csak a szív vizsgálatában, akkor ugye a CT esetében a koronária CT az egy rendkívül jó, negatív, prediktív értékkel rendelkező vizsgáló modalitás. Mit is jelent ez? Akkor, hogyha a CT azt mondja, hogy nincsen a koszorús erünkben megbetegedés, akkor nincs. És ez egy hatalmas erősség ennek a technikának.
Ez alatt azt érted, hogy ez ennyire pontos.
Ez nagyon-nagyon pontos.
Ez pontos, és főleg tehát ha azt mondja, hogy nincs, akkor ennek nagyon örülünk.
Igen, és hogy ugye pont ezért például mondjuk egy koronária CT példáján kiindulva, ugye abban az esetben azokat a betegeket érdemes erre a vizsgálatra elküldeni, akiknek magára a koszorúér betegségre relatív alacsonyabb a rizikójuk. És ugye náluk nagyon fontos lehet az, hogy a rizikójukat a későbbi koronária betegségre pontosan be tudjuk osztani, és adott esetben pedig kizárni. Tehát mondjuk erre ez egy abszolút sokkal-sokkal alkalmasabb módszer, meg hát az MRR-re nem alkalmas, hiszen nem látjuk például a meszet abszolút, de természetesen más területeken is nagyon jó a szív-CT, míg a szív-MR elsősorban, hogyha el akarjuk különíteni, akkor az egyik hogy akkor koronáriák, tehát a koszorúsereg, a másik pedig a miokardium, vagyis hogy a szívizom betegségeivel foglalkozik.
Ez így érthető.
Igen, és a szívizom betegségeinél ott elég széles palettával állunk szemben, vagy ezen a palettán van rajta a szívizom gyulladás, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy a torkunk, a tüdő, bármelyik másunk, a szívünk is be tud gyulladni, ezt nagyon sok esetben különböző vírusok okozzák, és ezt a gyulladásos folyamatot ki tudjuk nagyon pontosan mutatni a szív-MR segítségével. Úgyhogy ilyen esetekben például a különböző betegségek elkülönítésében nagyon fontos lehet. Vagy vannak olyan relatív ritkább, de a nagyon-nagyon fontos szív-izom betegségek, amiket úgy hívunk, hogy kardiomiopátiák, ami tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy a szív-izom saját betegségeiről van szó, és ezeknek a diagnosztikájában, kimutatásában nagyon-nagyon fontos a szív-MR.
És hogyha jól értem, bár ezt már pedzegettük itt a beszélgetése első részében is, de ez a fajta elkülönítés és pontosság az nagyon-nagyon meghatározhatja amúgy a gyógykezelésnek a módját, és ilyen értelemben azt is pontosíthatja mondjuk az ezelőtti technológiához képest.
Vagy természetesen.
Így mondhatjuk azt, hogy maga a szívvel foglalkozó tudomány ezeknek a képalkotóknak a segítségével nagyon-nagyon sokat fejlődött.
Ez abszolút így van, de ha már a CT-ről és MR-ről beszéltünk, nagyon elszégyelném magam, hogyha a szív ultrahangot nem...
Hát semmiket ne hagyjuk ki.
Nem említenénk meg, hiszen...
nagyon fontos.
Hiszen igen, én nem értek a szív ultrahanghoz, de az elsődleges, az elsőként elvégzendő igen. vizsgálat szinte minden esetben, hiszen a szív ultrahang vizsgálat segítségével meg fogjuk tudni mondani, hogy milyen a szív funkciója, hogyan mozog maga a szív, hogyan tud összehúzódni, hogy a billentyűkön hogyan áramlik át a vér, látunk-e rajta valamilyen fajta szűkületet vagy visszaáramlást. Ez egy olyan fajta rendkívül fontos elsőként, és bizonyos esetekben nem csak a úgymond az első diagnosztikus lépés, hanem a definitív diagnosztikus lépés, hiszen mondjuk akár egy billentyű szűkületnek a pontos mérésében, vagy hogy ez így a beteg szempontjából, a funkció szempontjából ez mit jelent. Ezeknek a szűkületeknek a jelentőségének a meghatározásában kiemelt szerepe van az ultrahangvizsgálatnak.
Senkit sem hagyunk ki, meg semmit sem hagyunk ki, ami a szív diagnosztizálásában fontos lehet, és tulajdonképpen most végigvettünk egy csomó mindent, ami viszont a témánk, és amire én tovább szeretnék majd lépni, az az AI-nak a szerepe, ezeknek a diagnózisoknak a felállításában, és hogy egyébként is mit gondolsz, hogy a tudományban milyen szerepe lehet, hogyan segítheti majd azt a jövőben. Úgyhogy zene és feles hírek, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Szabó Liliana, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanársegéde.